Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakészben udvarhelyszék, valamint székely udvarhely kerül fókuszba. I.S. Szabolcs pályázati tanácsadó, politológus a vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan lett a bezzegvárosból poros kisváros. És a kisváros jelző ez esetben nem a méretről szól. Terveink szerint nem csak a problémákra mutatunk rá, hanem a kiútkeresésre is kísérletet teszünk, de egyébként a diagnózis felállítása, a gyógyuláshoz vezető út igencsak fontos állomása. Szó lesz arról is, hogy mennyire szakadt le a város az erdélyi gazdasági versenyben, és van-e még egy utolsó utáni vonat, amelyet elcsíphet. I.S. Szabolcs pályázati tanácsadót, politológust köszöntöm. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Hargita megyéről, illetve udvarhelyszékről fogunk beszélgetni főként a mai Naprakészben, és székelyudvarhely egyébként az a hely, amiről keveset beszélünk. Most a napokban azonban igencsak az érdeklődés középpontjába került, azért, mert Hargita megye tanácsának az elnökének volt egy akciója, amit székelyudvarhelyen hajtott végre. Rárontott, én szebb szót nem tudok, az UH.ro szerkesztőségére, és hát élő Facebook videóban közvetítette, hogy hogyan leckészteti ő meg az újságírókat. Politológusként hogyan értelmezhető ez a tett?
Hát én azt mondom, hogy szinte értelmezhetetlen. Ez sok mindent felidéz. Ezt már sokan elmondták, hogy talán a legsötétebb pártállami időszakra visszautalás, amikor a pártvezető a kommunista időszakban megmondta, hogy mit kell írni az újságban, de én ennek egy másik betűletét is szeretném felhozni. Itt azért azon is el kellene gondolkodni, hogy mi a szerepe egy politikusnak, mi a szerepe egy megyei tanácselnöknek, mi a szerepe egy közszereplőnek. Vajon az-e a szerepe, hogy napi több órát live-oljon, videózzon, Facebook bejegyzéseket és Facebook videókat közöljön, vagy az a szerepe, hogy dolgozzon, és a megye fejlesztésén, a közösség fejlesztésén dolgozzon. Én teljesen tudatosan, hát nem követem, de azért figyelem, hogy mi történik, és mit csinál a megyei úr. Én ismerem őt közel 30 éve, és bennem mindig felvetődik az a kérdés, hogy vajon a nap hány óra a megyei elnök úrnak, hogyha ilyen sokat live-ol, ilyen sokat videózik, ilyen sokat reklámozza saját magát, vajon mikor dolgozik, vajon mikor foglalkozik azokkal a fejlesztésekkel, amelyekben Hargita megye hát nem áll az élben. Én azt gondolom, hogy ez az egész társadalomban, az egész erdélymagyar társadalomban egy nagyon komoly probléma, hogy népszerűvével lehet válni gyakorlatilag egy olyan típusú influencer tevékenységgel, amit tizenévesek folytatnak a TikTokon, hát nekik van idejük, lehet, hogy van erre idejük, nem tudom, hogy egy megyei elnöknek ez kellene legyen a fő tevékenysége, vagy sem. Aki dolgozik napi 8 órát, vagy nagyisten 10-12 órát, az tudja, hogy mennyi tölthet el a közösségi hálókon, Facebookon, meg mindenféle csatornákon. Nem tudom, hogy mikor lehet ennyi időt eltölteni, mint amit megy egy elnökor eltölt. Én minősítetődőnek tartom az akciót, és azt gondolom, hogy a sajtó befolyásolása ilyen szinten vállalhatatlan. Természetesen, hogyha valamivel nem értek az elnökor, akkor kell küldjön egy kiigazításra egy cikket, amit biztos vagyok benne a sajtótermék közül, kell javítsa azt az esetleges hibáit, és nem egy live videóban, egy útszéli hangnemben folytasson egy beszélgetést egy szerkesztőséggel, ahová hivatlanul betoppan. Ez szinte olyan, mint hogyha bárkire a vasárnapi ebéd közben törnénk rá, és kérnénk a húslevéséből, anélkül, hogy megint volna minket. Minősíthetetlennek tartom. Ugyanakkor nem megkerülendő az, hogy Hargita megyében a Hargita hegység fejlesztési stratégiája, elég ismerem ezt a dokumentumot, és elég ismerem a környezetben lefolyt kérdést, hisz a Madarasi Hargitán több mint 20 éve én is érintett vagyok személyesen a menedékház kapcsán, és azt tudom, hogy 2008 óta folyik ennek a stratégiának, tehát Borbolycsaba elnök megválasztása óta folyik ennek a stratégiának a fejlesztése. Most 2023-ban vagyunk, és egyetlen kapavágás sem történt, csak a helyi önkormányzatok végzik ott a munkájukat, és a helyi önkormányzatok útat építettek a Hargitára, EU-s pályázatokból, vagy a helyi vállalkozók villanyt vezettek, volt egy kis megyei tanács segítség, vagyis nem akadályozás, de nem látunk 2008 óta semmi azokból a nagy tervekből, amiről a megyei tanács beszél. 2023 számunk kérni egy sajtóterméket, ami reális problémákat vet fel a fejlesztési tervvel, amiben 15 éve egyetlen kapavágás sem történt, minimum abszolút.
Néhány hete a csíkszéki RMDS szervezet tisztújító küldögyűlését tartották, és ezelőtt többször is elhangzott, hogy hát Borbély Csaba influencerkedése nem a legjobb irány, a jelek szerint azonban hatékony. Megvan a támogatottsága, tehát sok mindent fel lehet róni az elnök úrnak, de igazából hozza azt, aminek egy vagy amit egy politikusnak hoznia kell.
Igen, Borbély Csaba hozza a szavazatokat, ez vitathatatlan. Vitathatatlan, hogy influencerként és szavazatszerzőként nagyon sokat dolgozik. Én ezt nem is kérdőjelezem meg, hisz az egy eszméletlen nagy munka lehet minden egyes tányért, ahol összeütnek, ott megjelenni és ott egy beszédet tartani, és erről egy live videót közölni. Továbbra is kérdés számomra, hogy egy wellness átadón egy fürdőbugyiban fél órát live-olni és vízbe ugrálni a feladata a megyei úrnak, vagy emellett vagy a szavazat optimalizálást azért másképpen is el lehet érni. Egy nagyon szoros jelölt, egy nagyon szoros választásban vesztett Páncos Barna szenátor úr ezen a választáson. Azért azt kell látni, hogy az a 64-61, ha nem tévedek, mert annyira nyert Borbély Csaba elnök úr Páncos Barna ellen, azért az bizonyos szempontból egy olyan választás, ahol a küldöttek szavaznak, delegáltak szavaznak, és ezek a delegáltak bizonyos esetben lehetnek valamilyen úton, módon lekötelezetjei az egyik vagy a másik félnek. Nem mondom, hogy ez egy rossz választási rendszer, ez egy ilyen választási rendszer. Igen, működik a Facebook politizálás, működik a közösségi oldal politizálás, és ezzel talán az a legnagyobb probléma, hogy a közéletünk nem csak az elnök influencerkedése, és ez nem csak az elnök urat érinti, hanem a közéletünk normalizálódik, vagyis egyre inkább nagyon egyszerű, leegyszerűsített, lényegtelen üzeneteknek kezdünk el figyelni, és a politika felelőssége lenne, hogy ezen a politika felelőssége is lenne, hogy helyesbítsek, hogy ezen azért javítsunk, ne arra törekedjünk, hogy egy közösséget egyszerű, buta üzenetekkel tereljünk, mint egy nyájat valamilyen irányba, hanem ennél azért többet is kellene egy fogyóban levő közösség fele nyújtani, hisz egy számbelileg fogyatkozó közösség csak akkor tud növekedni, a szellemileg, gazdaságban, oktatásban erős. Az ilyen típusú politizálás, az ilyen típusú üzenetek nem ezt segít. Természetesen Borbély Csaba elnök számára ez hatékony, ezt nem kérdőjelezem meg. Politikusként ahhoz, hogy választást nyerjen, ez egy hatékony módszer, ezt senki nem tudja meg.
Ilyes Szabolcs pályázati tanácsadó, politológus a mai napra kész vendégem, Hargita megye, Udvarhelyszék a témánk. Szűkítsük a kört, Hargita megye után beszéljünk Udvarhelyszékről. Nincs benne annyira az erdélyi hírfolyamokban, mint Csíkszék, vagy Sepsiszentgyörgy és környéke, sem annyira, mint Marosvásárhely, hogy Kolozsvárról már ne is beszéljünk. A kisváros jelleg, vagy a vidéki jelleg predesztinálta erre, vagy más okok vannak e mögött?
Én azt gondolom, udvarhelyiként, hogy Székelyudvarhely nagyon sok szempontból elvesztette azt a helyzeti előnyét, ami a 90-es években és még a 2000-es évek elején megvolt. Székelyudvarhely egy nagyon pezsgő közösség, egy nagyon vállalkozó szellemi közösség. Erre nem kell más tenni, meg kell nézni a gazdasági adatokat, és azt láthatjuk, hogy Székelyudvarhelyen még mindig a legerősebbek a helyi vállalkozások, még mindig Székelyudvarhelyen van a legtöbb foglalkoztatott a vállalkozási szférában, több van, mint a népesebb Csíkszereldában, vagy a népesebb Sepsiszentgyörgyön. Tehát egy pezsgő közösség, ennek ellenére Székelyudvarhely egyre inkább elveszti a közösségi súlyát, politikai súlyát, és annak ellenére, hogy egy pezsgő kulturális élet van még mindig Székelyudvarhelyen, hisz a múzeum, vagy a művelődési ház, vagy a színház, és még sorolhatnám, egy nagyon tiszteletre méltó és nagyon minőségű munkát végez a Székelyföldi Filharmónia, a néptáncműhely, mind-mind kiemelendő munkát végeznek. Ennek ellenére politikailag és adminisztratív teljesítményben Székelyudvarhely nagyon sokat esett az elmúlt években. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, a jelenlegi polgármester, Gálpi Árpád polgármester úr áldatlan tevékenységének és a folyamatos konfliktusoknak tudható be. Azért azt kell látni, hogy ez a lejtmenet valószínűleg nem most indult el, hanem már nagyon régen, Talán Gálfi Árpád elődei is politikai pártól függetlenül tehetnek erről, hisz Székelyudvarhelyen a politikai életre két dolog jellemző. Az egyik az, hogy folyamatosan megjelenik egy nagyon erős alternatíva az RMDSZ ellen, ami önmagában nem lenne baj a helyi politikában, hisz vitázni kell, és meg kell mutatni a másképpen gondolkodás lehetőségét is. De ez nem jár le a választásokon, hanem ez folyamatosan konfliktusként végig kíséri a városi adminisztrációt és a városi vezetést. Tehát már annó Szász Jenő polgármestersége alatt az utolsó másfél mandátumban már nagyon komoly konfliktusok voltak. Csak emlékezni kell arra, hogy tanács nélkül vezette a várost a polgármester volt. Bunta Levente polgármestersége alatt a konfliktusok nem csökkentek, és hát Gálfi Árpád polgármestersége idején a konfliktus hátán van. Gyakorlatilag a polgármester úr mindenkivel összeveszett. Egy olyan helyzetet teremtve, hogy annak ellenére, hogy a városban egy nagyon pezsgő gazdasági élet van, és egy nagyon pezsgő kulturális élet van, a város nem tudja azt a fejlődési pályát megjárni, ami megilletni a város. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb potenciál van Székelyudvarhelyben, mint ami most látszik. De Székelyudvarhely is egyre inkább zártá válik, a helyi konfliktusokban egyre inkább belesüpped, és a helyet, hogy Székelyudvarhely egy kisrégiós központtá vált, hogy ne egy 32 ezeres Székelyudvarhelyről beszéljünk, hanem egy 60-70 ezeres udvarhelyszékről, vagy egy ennél nagyobb, akár 100 ezeres közösség vezetéséről beszéljünk, egy nagyon alacsony szintű vita folyik, konfliktusokkal tele működik a városvezetés, és akarva akaratlanul ez rányomja a bélyegét a mindennapokra, rányomja a bélyegét a vállalkozások életére, rányomja az életét a bélyegét a kulturális intézmények teljesítményére, és azt is kell látnunk, hogy egyre inkább a városban, egyre inkább úgy tekintenek a környező falvakra, hogy hát még ott is jobban működik sok minden, mint Székelyudvarhely. Ez egy nagyon-nagyon szomorú folyamat. Én azt gondolom, hogy Udvarhelynek sokkal nagyobb a potenciálja, ezt még vissza lehetne hozni, de radikális paradigmaváltásra van szükség.
Hol vannak a kitörési pontok, vagy mi lehet a kitörési pont, amiből Udvarhelyt még vissza lehetne hozni, azt mondjam, hogy radikális váltásra van szükség. Hol kell kezdeni ezt a radikális váltást? Fent?
Meggyőződésem szerint a jelenlegi polgármester tevékenysége, bár nem kérdőjelezem a számítást, nem kérdőjelezem meg azt, hogy ő tényleg jót szeretne annak a városnak, de ezzel a tevékenységgel a várost igazán fejleszteni és igazán emelni nem lehet, úgyhogy fent is radikális változtatásra van szükség. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy a paradigmaváltásban nem elég csak Székelyudvarhelyre figyelni. A paradigmaváltásban az egész környékre kell figyelni. Székelyudvarhely csak úgy értelmezhető, ha a környező településeket, a környező turisztikai helyiségeket, a környező gazdasági egységek tevékenységét is figyelembe veszünk. Székelyudvarhelyre nagyon sokan bejárnak dolgozni, nagyon sokan, nagy a vonzásköre, és ezzel kellene valahogy egy udvarhely széki fejlesztési stratégiába kell gondolkodni. A székelyudvarhelyi kulturális intézmények, udvarhelyi szék kulturális intézményei kell legyenek, a vezetővállalkozások, udvarhelyi széknek a vezetővállalkozásai akarva akaratlanul, a székelyudvarhelyi sportegyesületek, nem székelyudvarhely sportegyesületei, hanem udvarhelyi szék sportegyesületeivé kell váljanak, és akkor tudunk arról beszélni, hogy egy élhető város, falu, udvarhelyszék szimbiózis alakuljon ki. Természetesen ez nem egy egyszerű dolog, ez nem fog megvalósulni egyik pillanatról a másikra, ez nem fog megtörténni akkor, hogyha a város vezetése cserélődik a következő évben, ez egy hosszabb folyamat, de minden megvan Székelyudvarhelyen ahhoz, hogy sokkal több legyen, mint ami most.
I.S. Szabolcs pályázati tanácsadó, politológus a mai napra kész vendégem, Hargita megye, udvarhelyszék a témánk. A napokban megjelentetettünk egy helyzetelemzést Székelyudvarhelyről, udvarhelyszékről, és ebben azt írja, hogy Székelyudvarhelyen is izgalmasnak ígérkezik a jövő év. Meséljen.
Székelyudvarhelynek többek között az a problémája, hogy nagyon sokan elfáradtak a folyamatos konfliktusokban, a városvezetés körül fennálló konfliktusokban, illetve Székelyudvarhelyen is azért ígérkezik izgalmasnak politikailag a jövő év, mert minimum 3-4 alkalommal fogunk urnák elé járulni, és ezt Székelyudvarhelyen megspékeli még egy esetleges rendszeres polgármester előválasztás. Udvarhelyen csupán az a gond, hogy jelen pillanatban nem látszik az az egyértelmű kiút, ami nem egy egyszerű pártpolitikai váltást jelent, hanem egy olyan típusú városvezetést, ami a várossal együtt, az emberekkel együtt, az emberek óhajaival együtt próbál érdemi válaszokat adni a fennálló problémára. Azért is ígérkedik izgalmasnak a 2024-es választási év, mert hát egész Romániában ugye Európa parlamenti választások lesznek, majd önkormányzati választások lesznek, majd parlamenti választások lesznek, és elnökválasztások lesznek. Négyszer minimum, vagy négy különböző témában kell szavazni, a szavazók el fognak fáradni. Ha ezt még udvarhelyen megspékeli egy RMDSZ-es előválasztás, akkor az ismét egy olyan mozgósítási pont, amivel meggyőződésem szerint a szavazók fárasztásához hozzájárul. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi lenne az ideális megoldás, egy ilyen helyzetben vagyunk, ezt kell megoldjuk, és el kell jussunk egy olyan helyzetbe, hogy a szavazókat, a választókat tudatosítani kell arról, hogy minek mi a tétje, mire miért kell figyelni. A cél az kellene legyen, hogy Székelyudvarhely ne váljon egy poros kisvárossá, hanem Székelyudvarhely ennél sokkal több legyen, egy udvarhelyszéki központ, vezető erő.
Egy évvel ezelőtt az a hír járta be az erdélyi sajtót, hogy metropolisz övezetté alakul Székelyudvarhely és a városnak a vonzásköre. Ez a metropolisz övezet, ez egy nagyon jól csengő név. Kérdés, hogy mit kínál ez a titulussal mögött? Mitől lehet valóban vonzó ez a lehetőség? Mitől tud lehetőség lenni ez egyáltalán?
Ez egy nagyon jó lépést tud lenni. Ez elsősorban csak ezt tartalommal kell tenni. Természetesen bejárta ez a helyi sajtót, de azóta nem történt olyan sok minden ebben a kérdésben. Egy metropolis övezet épp azért tud hasznos lenni, amiket az előző felsorolásban is elmondtam, mert Székelyudvarhely és a környezeti települések közösen kellene gondolkodni a fejlesztésekben. Csak hogy egy példát mondjak, Székelyudvarhelynek nem lehet úgy terelő utat építeni, persze ez most nincs napirenden, sajnos, hogyha nem vonjuk be azokat a környező településeket, amelyeket érintek. Nem lehet egy bicikli utat építeni mondjuk a Szejkétől a Gátig, ha minimum három települést nem vonunk be ebbe. Nem lehet értelmezni a szentpáli halastavak turisztikai jelentőségét, a madarasi harmi turisztikai jelentőségét, ha nem abban gondolkodunk, hogy közösen fejlesszük ezeket a településeket, közösen építjük meg ezeket az utakat, vagy ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket, közösen találjuk ki, közösen hajtjuk végre, úgy, hogy odafigyelünk a mezőgazdasági kérdésekre, amit esetleg érintene egy ilyen, úgyhogy odafigyelünk az erdőgazdálkodásra, és így tovább, és így tovább. Egy metropolis övezet, hogyha megtöltjük tartalommal, pontosan erről szól. Úgyhogy én csak üdvözölni tudom a metropolis övezet szándékát, és várom, hogy mikor töltjük meg ezt tartalommal, mikor lesznek konkrét projektek. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy jelen pillanatban Romániának rengeteg uniós és rengeteg hazai forrás áll rendelkezésre. Romániának 2029-ig el kell költenie 80 milliárd fejlesztési beruházásokra, illetve különböző fejlesztésekre, Európai Uniós forrás, meg az újjáépítési forrás, meg szintén Európai Uniós forrás. Függetlenül attól, hogy ki van kormányon, ezeket a forrásokat le kell hívni, el kell költeni. Az egy városi legenda, hogy ezeket a forrásokat el kell intézni. Persze, nem árt a politikai segítség, nem árt az, hogyha van Bukarestben egy erős képviselet, és azzal az erős képviselettel van egy jó kapcsolata a bármelyik városvezetőnek, de ezek a források mindentől függetlenül rendelkezésre állnak. Ezeket a forrásokat még akár ennélkül is nagyon kemény munkával le lehet hívni. De azt kell megértsük, hogy 2029-ig a székelyföldi településeken minden infrastruktúrális fejlesztést meg lehetne valósítani, amit most még el sem tudunk képzelni. Amire megvannak a lehetőségeink, Székelyudvarhely ezzel kellene élni. Jelen pillanatban az a probléma, hogy a 2014-2020 közti fejlesztési forrásokat sem sikerült hatékonyan felhasználni. Most a projektek végén gőzerővel folyik a munka, és ez egy nagyon jó dolog, hogy végre elkezdődtek azok a lényeges beruházások, amik már el kellett volna kezdődjenek évekkel ezelőtt. Természetesen az emberek azon túl, hogy a mindennapi bosszúságuk arról fog szólni, hogy most nem tudnak közlekedni az úton, és probléma van a közlekedéssel, és dugók alakulnak ki. Jövőre azt fogják mondani, hogy ennek örülünk, és milyen jó, hogy van egy szebb út, egy szebb járda. Itt a probléma sajnos az, hogy az alternatívákat veszítettük el, az újabb fejlesztési lehetőségeket veszítettük el, amíg ezeknek a projekteknek a tiszitoszizása folyt, amíg ezeket a projekteket nem indítottuk el. Elkésünk újabb vonatokat, tehát elkéstük azt a lehetőséget, hogy az új fejlesztési forrásokból a nekünk járó pénzt lehívjuk. Nem késtük el még teljesen, de nagyon sok időt elvesztegettünk. Jelen pillanatban talán ez a legnagyobb probléma, de még rendelkezésünkre áll 2029-ig, amíg ezek a források biztosan a rendelkezésünkre állnak, jó néhány év, hogy elinduljanak új projektek, hogy Székelyudvarhelynek mondjuk legyen egy terelőútja, hogy Székelyudvarhely élhetőbbé varázsoljuk, mint most.
Zárásként azt olvasom az ön által írt helyzetelemzésben, hogy az erdélyi magyarság ön szerint elveszíti a komparatív előnyét a románsággal szemben, egyre inkább kezdtük átvenni a többségi nemzetnek a rossz szokásait. Itt pontosan mire gondol?
Visszautalnék a legelső kérdésre, amikor ugye ön azt mondta, hogy a megyei elnök rátört egy szerkesztőségre, hát ezt hasonlóan egy George Simeon nevű úriember követte el, akiről tudjuk azt, hogy az AU vezetője, ami a román populista párt, és akiről azt állította Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök nemrég egy beszélgetésen, hogy jelen pillanatban a legnagyobb veszélyt jelenti az erdélyi magyarságra és Romániára is. Tehát amennyiben ugyanazzal a stílussal, ugyanazzal a módszerrel operálunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból meghasonlunk. Ez egy súlyos probléma. Amennyiben elfogadjuk, és egyre inkább az erdélyi magyarság körében, egyre inkább a székelység körében is elindult egy olyan gondolkodás, hogy hát persze, hogy lopnak a politikusok, persze, hogy korrupció van, hisz ha te kerülnél, akkor te is lopnál. Idézek kocsmai beszélgetéseket. Itt a probléma az, hogy ezt nem elítéljük, és nem azt gondoljuk, hogy a korrupció az minden szinten rossz, hanem azt mondjuk, hanem megengedünk ezt. Mi ez, ha nem az erdélyi magyar közösségünk, a székely közösségünk balkanizálódása? Sajnos ez egy nagyon szomorú trend. Nem lehetünk székelyként, erdélyi magyarként, nem lehetünk igénytelen. Nem operálhatunk ugyanazzal a módszerrel, mint Georgia Simion, nem operálhatunk ugyanazokkal a módszerekkel, mint a szélsőséges román nacionalisták, vagy mint bármilyen szélsőséges pártvezér. Nem fogadhatjuk el a korrupciót, nem fogadhatjuk el az igénytelenséget, nem fogadhatjuk el azt, hogy hagyjad, mert így is jó, vagy jó kinek kell, hanem igényesek és jobbak kell legyünk, akkor tudunk versenyképesek maradni, akkor tudjuk Székelyföldet, Székelyudvarhely és egész Erdély jobb élhető helyére.
Zárjunk ezzel a figyelmeztetéssel, mi és Szabolcs pályázati tanácsadó, politológus. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és megosztotta velünk gondolatait.
Köszönöm nagyon szépen.